pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Jó napot kívánok, röviden műsorunk tartalmából. Bécsben 4 év múlva már kizárólag elektromos taxik dolgozhatnak Németország és más európai ország nagyvárosaiban, ugyancsak megindult a személyszállító piac átalakítása elektromos hajtásúra. Hazánkban is elkezdődött az átállás, amelyhez a taxisok igen gáláns, az autóárának akár 55%-át kitevő állami támogatáshoz juthatnak. Aztán, ha csöpögtetve is, de lassanként megjelennek a használt villanyautók a piacon. Érdemes egyáltalán 5-7 éves kocsikat vásárolni, ha szinte évente bővül a gyártósorokról lekerülő új elektromos autók tudása és teljesítménye? Valóban csak szervizek bevonásával érdemes használt autót vásárolni, mert civilként a nehezen követhetők az elektromos hibák. Később. Megvásárolni vagy bérelni éri meg jobban az autót. És ha vállalkozásként egy egész elektromos flottát szeretnénk működtetni, kihez forduljunk? Valóban nagyobb a veszteség és a kockázata a villanyautó kifutott leasing utáni értékesítésekor? Végül a teherautógyártók szinte mindegyike hozzákezdett az elektromos haszonjárművek fejlesztéséhez. Például a Volvo az idei évtől kezdve valamennyi nehéz teherautóját már elektromos hajtáslánccal is kínálja Európában. A jövő azonban még merészebbnek tűnik a világban, 2040-től végleg száműzik a dízelmotort a távolsági fuvarozásra használt teherautókból. Önök a Pozitív Energia című magazinunkat hallják Varjú Frigyes szerkesztő műsorvezetővel és Erdélyi Péter szerkesztővel. Mindjárt kezdünk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Bécsben 4 év múlva már kizárólag elektromos taxi dolgozhatnak. Németország mellett számos európai nagyvárosban is ugyancsak megindult a személyszállító piac átalakítása elektromos hajtásúra. A kormányok és az önkormányzatok mindenütt segítik a taxis szolgáltatást. Düsseldorfban például évi 35 eurós átalányért korlátlan alkalommal feltölthetők árammal a taxik. Hazánkban is elkezdődött az átállás, amelyhez a taxisok igen gáláns, az autóárának akár 55%-át kitevő állami támogatáshoz juthatnak. Vajon ennek ellenére megéri átülni a bevált dízelautókból a sokkal drágább villanytaxikba? A kérdésem Metál Zoltánt, a Taxi Szövetség elnökét kerestük meg. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a kérdést, és akkor gyorsan mondanám is azokat a válaszokat, amik már tulajdonképpen értek bennem itt a telkonf alatt. Tavaly májusban írta ki a Innovációs Technológiai Minisztérium azt a támogatási pályázatot, amiről itt szó volt. Ez a legjobb esetben 8,2 millió forintot jelentett támogatásként, visszanemtérítődő támogatásként, egy 15 millió forint vételárú autóhoz képest. Ez egy nagyon komoly segítség, és egy nagyon jó hír volt mindannyiunk számára, de tulajdonképpen hát az a részletek azok mindig fontosak, és az apróbetűket azért érdemes felolvasni. Tehát azok a vállalkozók vágtak ebbe a projektbe bele, akiknek volt lehetőségük, tehát volt forrásuk, saját forrásuk, kb. 7 millió forint, hogy meg ezt a 45%-ot kifizessék az autónak az árából. Ez az egyik. A másik, kellett, hogy egy olyan telephelyen rendelkezzen a pályázó, hogy éjszakai áramot családi egyéb módon tudja tölteni, tehát saját telke, saját háza, saját garázsa van. Azok a kollégák vették ezt a lehetőséget inkább igénybe, akik kertesházba laknak, Budapest környékén élnek, vagy egy olyan családi környezetben élnek, ahol erre lehetőségük van. Sajnos piaci alapon a jelenlegi töltőknek a kapacitását és az árát figyelembe véve nem biztos, hogy megéri csak és kizárólagosan elektromos autót fenntartani, hiszen ezeket az autóknak a vételára ugye nagyon sokba kerül, tehát hogyha nincs támogatás, akkor azért meggondolandó, hogy egy 7-8 millió forintos belső égési motorú, vagy esetleg egy 10 milliós hibrid autót, vagy egy 15 milliós pusztán csak elektromos autót vásárol a vállalkozó, ugyanis ezt a bekerülési árat ezt ki kell termelni abból a bizonyos vállalkozásból, amire a tevékenysége szól, jelen esetben a taxinak.
Bocsánat, hogy közbeszólok egy pillanatra, de itt úgy tűnik a nyugat-európai példákból kiindulva, hogy itt nem azt fog számítani, hogy mennyibe kerül a taxi, és mi éri meg, hanem egyszerűen megtiltják a másikat, amivel nem biztos, hogy mindenki egyetért, én sem biztos, hogy egyetértek vele, még nem tudom, mivel értek egyet, de az kétségtelen tény, hogy ha ez egy jogszabályá alakul át, hogy a városon belül, akkor a városon belüli közlekedésben elektromos taxit lehet használni, B, a városközi közlekedésre külön flottát kell majd tartani.
Hát ez tulajdonképpen a közösségi közlekedésnek most jelen pillanatban egy igénybevető részét képezi a taxi szolgáltatás. Tehát nem az állam tartja fenn a személytaxi szolgáltatást, hanem a vállalkozók. Én azt gondolom, hogy nem érdemes mindig a fejjel a falnak rohanni. Tehát amikor van egy terve a városnak, vagy van egy terve nemzetnek arra, hogy milyen módon vezesse ki a belső égésű gépjárműveket, akkor azt érdemes azért mindig végig nézni és végigolvasni, hogy jelen pillanatban hogy működik a szolgáltatás. Jelen pillanatban sem az állam, sem az önkormányzatok egy büdös fillért nem adnak gépkocsi vásárlásra. Az, hogy most volt 30 év után egy ilyen lehetőség, hogy 55%-os visszanemtérítő támogatást adott ebbe a pályázatba, ezzel 300 autó vásárló élt, összesen a 10,500 gépjármű tulajdonos.
Ez budapesti 10,500?
Ez egy országos adat. Uh-huh.
Egyébként én megértem a kifogást, hogy ugye nem biztos, hogy megéri a drága elektromos autóba átülni, de én emlékszem rá, hogy amikor gombamód szaporodtak a budapesti taxis társaságoknál a plug-in hibrid autók, akkor sorba álltak az ingyenes töltőállomásoknál ezek a taxik naponta, többször is. Ugye az ingyen volt az áram hosszú ideig, és csak talán egy éve kell fizetni. Még van olyan hely most is, ahol most sem kell. Tehát akkor nem volt ez probléma az áramvételezés. Most, hogyha fizetni kell, még ezután is, ha a számítások igazak, akkor nem éri el a benzines üzemanyag árának durván a harmadát az elektromos áram.
Visszatérve az előzőekre, én azt gondolom, hogy a taxik meghatározó részei ugyan a közlekedésnek, de az a teherforgalom, az az áruszállítás, az a közösségi közlekedésben részvevő autóbuszoknak a száma, hát tulajdonképpen ahhoz képest a taxiknak a száma elhanyagolható és elenyésző az egyéb járművekhez képest. Én azt gondolom, hogy lehet egy ilyen tervet készíteni 5, 10, 15, 20, 30 éves előre kalkulál idővel, de azt kimondani, hogy 4 év múlva nem engedek be Budapestre csak elektromos taxikat, én azt gondolom, hogy az egy kicsit óvatosan mondom, hogy meggondolatlan politikai kijelentés lenne, hiszen egyetlen egy apró dologról, és itt most nem az áramnak az áráról, meg a benzinnek az áráról, hanem az egész infrastruktúráról még nem beszéltünk. Tehát tulajdonképpen már most látom, hogy azok a töltő oszlopok, amik az elmúlt évben elhelyezésre és felszerelésre kerültek a városban, most már kezdenek idézőjelbe telítődni. Van, amikor órákat vár az ember, és nem ingyenes töltőkről beszélek, hanem gyors töltőkről, és egyéb olyan ACDC töltőkről, ami a városban sok helyen jelen van. Tehát valamikor már most a sorbálás jelentkezik. Ha elmegy a taxi vidékre, vagy a vidéki taxis jön fel Pestre, az is fel szeretné tölteni előbb-utóbb ezeket az autókat. Tehát valamilyen preferált módú töltést kellene majd megszervezni azoknak a szolgáltatóknak, akiknek érdeke akár taxikat, akár buszokat, vagy olyan postás autókat tölteni, ami tulajdonképpen célcsoportja az elektromos autók iparnak.
Viszont nem kell mindent a kormánytól várni, hiszen a kormány maga megteszi a maga lehetősége szerint a fejlesztéseket, hiszen ugye az országot átjárhatóvá tették már a gyors töltők telepítésével. Számos önkormányzat is kapott igen jelentős visszanemtérítendő támogatást, hogy ő maga is fejleszte a saját területét. Ugyanilyen módon például Budapest város, főváros önkormányzatának kötelessége lenne lehetővé venni, hogy a budapesti taxistársaságok igénybe vegyenek elektromos töltőket. Tehát saját hálózatot kellene kiépíteni, nem?
Hát én úgy tudom, hogy évekkel ezelőtt volt egy koncepció, nem szabad persze visszamutogatni, és nem nem szeretnék beidézni olyan előző városvezetést, akik nagyon komoly erőfeszítéseket és terveket készítettek erre vonatkozóan. Tehát volt egy olyan terve a fővárosnak, hogy a gerinc utaknál milyen módon tudja ezeket a töltőket úgy letelepíteni, akár fővárosi parkoló helyek terhére, ahol pontosan ezeket a taxikat lehetne tölteni, vagy azokat a közüzemű, és ne csak taxiról beszéljünk, hanem közüzemben résztvevő autókat, akár a BKV-nak, vagy a postának, vagy egyéb olyan járműflottákat, ami tulajdonképpen kapcsolódik az önkormányzat szolgáltatásaihoz és működéséhez. De ebből a koncepcióból nem lett semmi. Az, hogy a jelenlegi városvezetésnek van erre valami koncepciója vagy terve, azt nem tudom. Azt látom, hogy a nagykörúton ők nagyon sok zöld területet szeretnének kialakítani, de nem igazán láttam azt, hogy ott például az elektromos autók töltésére vonatkozó oszlopok milyen számban jelennének meg. Na persze, halka jegyzem meg, hogy a jelenleg a kerékpáros lobby erősebb, mint az autós lobby, és a kerékpárutaknak a széleskörű bővítése az sokkal fontosabb projekt, mint a hosszú távú koncepció ebben a tekintetben.
Utolsó fél percben hogyan értékelni összességében akkor a taxisok helyzetét? Lesz-e belátható időn belül taxis elektromos flotta, például Budapesten, vagy a nagyobb magyarországi városokban, vagy még mindig megmarad ez a kettősség, hogy lesz dízel, benzines, illetve hibrid autó, és kevés
állam? Én azt gondolom, hogyha valamit nagyon erőltetnek, attól félni fognak a vállalkozók, hogyha érdekelté vannak abba a téve, hogy ilyen gépjárműket szerezzenek be, és ez nagyon jó volt ez az elmúlt egy évben a koncepció a kormány részéről, hogy különböző Európai Uniós forrásokból adott arra lehetőséget, hogy pályázaton ilyen autókhoz hozzá lehessen jutni. Én annak jobban örültem volna, és akkor lettem volna igazán boldog, hogy ha ebben a helyzetben a főváros is megszólal, és ha a fővárosnak is érdeke, és van érdeke abban, hogy érdekelté tegye a taxisokat a gépjármű cserére, én azt gondolom, hogy lehet egy olyan közös nevező találni, hogy a városnak is, a szolgáltatóknak is, tehát azoknak az egy-egy kis emberek, akik vállalkozásoknak mögötte, érdeke legyen előbb-utóbb majd autót cserére.
Nagyon köszönjük.
Ezt nem szabad erőszakos módon, ezt inkább egy ilyen érdekeltségi szinten kell tartani.
Nagyon köszönjük Metál Zoltánnak, a Taxis Szövetség elnökének, hogy ezeket elmondta.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
A lassan is, de egyre inkább megjelennek a használt villanyautók a piacon. Ezek a többnyire első generációs elektromos kocsik akár 5-7 évet is futhattak, és bizony újkorukban sem a nagy hatótávról voltak híresek. Vajon érdemes-e egyáltalán villanyautót használtan vásárolni, ha szinte évente bővül az új fejlesztésű elektromos autók műszaki tudása és teljesítménye? Valóban csak szervizek, szerelők bevonásával érdemes használt villanyautót vásárolni, mert civilként nem igazán lelephezhetőek a rejtett elektromos és szoftveres hibák. Válint Péter szakértőt, a Porsche Pest szerviz igazgatóját kérdezzük a részletekről. Szervusz Péter!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Gyakorlatilag a használt autópiacnak ez a szegmense az új autópiachoz hasonlóan még meglehetősen kicsi. Mondhatjuk azt, hogy három részről kerülhetnek ugye használt villanyautók ugye a piacra. Egyik oldalról ugye a márkakereskedések bemutató és tesztautói, ezek azért nagy részt még ugye az újabb egy-két éves teljes körű jótállással rendelkező gépjárművek. Másik oldalról ugye azoknak a carsharing autómegosztó cégeknek, szolgáltatóknak a gépjárművei, akik most már több éve elsősorban nagyvárosokban kis villanyautókkal biztosítják ugye az autómegosztó szolgáltatást. Ezek is azért még inkább a két, maximum három éves kategóriájú, kis kategóriájú városi autók. És a harmadik szegmens, ami leginkább érdekes lehet ugye a használt villanyautók piacán, azok a külföldről érkező, és azt mondom, hogy gyakorlatilag a teljes, a világon elérhető használt villanyautó piacot lefedő gépjárművek. Itt egészen a 80-as évek vége, 90-es évek elején készülő még hagyományos akkumulátorokkal épített gépjárművektől a legújabb technológiát és legmagasabb technológiai színvonalat képviselő prémium kategóriás gépjárművek minden megtalálható.
Valóban egyébként zsákmamacskának számít egy használt elektromos autó? Ezt tudjuk, hogy egy benzines, megnézik a motort, olajfolyás, mi egyéb, nyomásvesztés, kerékcsere vagy fékolajcsere, megnézik, hogy minden rendben van, megnézik a szerviz előéletet és mehet a vásárlás. De egy elektromos autó az tényleg zsákba macska? Nem látunk bele.
Hát itt ugye azokat a úgymond felhasználói oldalról kialakult, jól bevált és tényleg nagyon sokszor hasznos praktikákat nem tudjuk használni, amit egy hagyományos benzines dízel gépjárművénél nagyon jól tudtunk. Nem tudjuk megnézni, hogy füstöl az autó kéken-feketén, van-e teljesítménye, nincs teljesítménye, hidegen hogy indul, hiszen ezeket a villanyautókat teljesen más technológia alapokra építették, így jó eséllyel teljes képet a műszaki állapotáról, sőt, hát átfogó képet a műszaki állapotáról csak márkaszervizben, vagy egy-két jól szerelt szakszervizben, ahol van ennek megfelelő műszerezettsége, ott kaphatunk ezekről a gépjárművekről.
De itt annyi még a probléma szerintem, hogy ezeknél az autóknál egyfelől a magas feszültség, az egy veszélyforrást jelent, ugyan a közlekedés amúgy is veszélyes üzem, de ez még egy plusz kockázati tényező, illetve a hatótávnak az alakulása, vagy az akkumulátorok állapota és a tölthetősége.
És a szoftverek.
És maguk a szoftverek is. Tehát
alapul gyorsan.
Ugye ma Magyarországra használt importból közel annyi autó jön be, mint annyit újat helyeznek forgalomba, picit kevesebb. Tehát nem elhanyagolható a dolog arányaiban, viszont mennyiségében nyilván igen.
Hát itt ugye ahogy a Frigyes föl is konferált, az 5-7 éves gépjárművekről, hogyha beszélünk, ha megnézzük ezeknél az autóknál, amiért mindenféleképpen érdemes márkaszervízig eljutni ezekkel a gépjárművekkel még a vásárlás előtt, a gyártók ezekre a gépjárművekre, a nagy feszültségű rendszerekre, de az akkumulátorokra, a nagy feszültségű akkumulátorokra mindenképpen bizonyos feltételek teljesülése esetén 6-7-8 év jótállást is biztosítottak. Ezt azért egy vásárlás előtt mindenféleképpen érdemes lecsekkolni, hogy ez a jótállás ezekre a nagyértékű alkatrészekre ez érvényben van-e még, vagy valami oknál fogva, akár egy töréskár, akár egy szakszerűtlen javítás miatt ez a jótállás, ez megvonásra került.
Feketén-fehéren ellenőrizhető a rendszerből, hogy mire vonatkozik még a jótás, értek, hogy az autó teljesítette a korábbi jótállási feltételeket, a apró és nagybetűs részeket, mindent?
Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis elképzelhető az is, hogyha ezek az autók külföldről kerültek Magyarországra, hogy egy adott országnak a jótállási kondíciói teljesen eltérnek a magyarországitól, így ezekre a kérdésekre jó eséllyel csak az importőr fog tudni választ adni. Még a márkakereskedések részére sem lesz feltétlen adatbázis, hogy mondjuk egy Franciaországban valamilyen kereskedésbe értékesített autó milyen jótállással rendelkezik.
Tehát az létezik, hogy egy X gyártó által gyártott autóra Franciaországban más garanciás feltételek vannak, mint Németországban, Magyarországon?
Nagyon sok autónál változtak ezek a jogszabályok. Én a Volkswagen csoportról tudok hozni egy példát. A plug-in hibrid autókra, a nagy feszültségű rendszerre teljesen más jótállási szabályok vonatkoznak, mint mondjuk egy nem plug-in hibrid autóra. Tehát egy hibrid gépjárműre, amiben van nagy feszültségű rendszer, de nem tölthető.
De országunként nem más?
Nem tudnék. Most igazából a Volkswagen csoporton belül tudnék erre információkat mondani, de az, hogy ez minden autóra érvényese vagy nem, ezt nem tudom.
Péter, egyébként, hogyha az akkumulátor és a nagy feszültségre hosszú távú garanciát vállal egy gyár, az nagyon dicséretes, de az nem minden. Láthatjuk, hogy amikor a legmodernebb felépítésű elektromos autót világra hozta a Volkswagen, egy évig nem tudták eladni, mert folyamatosan javítani kellett az előre legyártott több tízezernyi autónak a szoftverét. Rendkívül sok baj volt vele, mire fölállt a rendszer. Mert hogy az új elektromos autók már számítógépként működnek, gyakorlatilag havonta megrendelhettek rá szolgáltatást, mondjuk egy térképet, vagy bármit. Nyilván ez nem megy egyik napról a másikra, hogy ez összeálljon. Láttuk az Android rendszert, és néhány napja lerobbant a világon. Több milliárd telefon készülék némult el, illetve vált hibássá egyetlen szoftverhiba miatt. Tehát itt ez a necces és ez a problémás, nem egy használt elektromos autónál, hogy ez bármikor bekövetkezhet.
A gyártók a folyamatosan fejlesztett szoftvereket jó eséllyel minden felhasználó részére minőségjavító intézkedések keretén belül, akár olyan autókon, amin online frissíthető ez a szoftverot online, akár a márkaszervizeken keresztül biztosítják hosszú távon is. A kérdés az, meddig? Hogy a gépjárműnek a meghibásodása, vagy egy valamilyen műszaki problémája, a szoftveresen orvosolható, vagy pedig nem.
És az is egy kérdés, hogy a Németországban első forgalomban ez 7 éve első forgalomban ezett autó eljön Magyarországra, akkor itt ugyanazok a frissítési kondíciók és szabályok érvényesek rá, mint Németországban.
Vannak országspecifikus frissítések, ami csak egy adott országnak a gépjárművét érintik. Jó eséllyel azért az Európai Unióban a jogszabályi harmonizációnak köszönhetően ezek a szoftver frissítések mindenki számára elérhetőek.
De akkor ezek szerint igaz, amit a felvezetőben mondtam, hogy jó eséllyel csak szervizben szabad használt elektromos autót vásárolni, hiszen föl kell térképezni az egész autó jelöletét, nem?
Gyakorlatilag ugye, amit az elején beszéltünk, hogy az átvizsgálásához mindenféleképpen szükséges az, hogy ezt egy hozzáértő személy megnézze, ezzel sok százer alkalmas, mint sok millió forintos javítási költségek későbbi finanszírozása is elkerülhető, de magánszemélyként is érdemes akár olyan egyszerű dolgokat is megnézni egy-egy gépjárművön, hogy például milyen gumiabroncsokkal vannak szerelve. Egy olyan gépjármű, ami mondjuk egy a városi használatra tervezett 90-100 kilométeres elméleti hatótávolsággal rendelkező gépjármű, nagy eséllyel gyárlag olyan gumiabroncsokkal került kibocsátásra a gyárból, ami csökkentett gördülési ellenállású, vagy speciálisan erre a gépjárműre tervezett. Egy nem erre való gumiabroncs, egy normál, hagyományos autóra tervezett gumiabroncs, akár a hatótáv 5-10%-át is elviheti üzemeltetés során, ami valljuk be, hogyha van 90 kilométerünk arra, hogy használjuk, további 10%-ot nem feltétlenül szeretnénk ebből még lecsippenteni.
Még itt egy perccel a beszélgetés vége előtt hadd kérdezzem meg, hogy nyilván te is mobiltelefont használsz, és a mai modern mobiltelefonokra általában 5 évet ad egy gyár, addig garantálja a frissítéseket. Utána aztán lesz ami lesz. Gyakorlatilag elengedi az ember kezét, és aztán lehet, hogy 6-7 év múlva kidobhatja a egyébként még jól működő készüléket, mert a szoftverek összekuszálódnak, vagy éppen vírusos lesz a gép. Ez a veszély nem fenyeget az elektromos autóknál?
Azért a mobiltelefontól eltérően ugye az elektromos autók nem folyamatosan hálózaton működő termékek, tehát még nem internetezünk vele.
De az újabb akár igen.
Az újabb autóknál igen, de ezt a kérdést akkor majd tegyük föl 6-8 év múlva, hogy ez mennyire lesz veszélyes. A korábban gyártott nem ilyen fejlettségű, vagy nem ennyire online gépjárművek, a digitalizáció alacsonyabb fokán álló gépjárműveknél a szoftverek gyakorlatilag nem igazán különböznek működésbiztonság szempontjából egy benzines vagy dízel gépjármű szoftverénél, hiszen azért ezek a fejlesztések ezek nem feltétlenül most indultak el ugye a gépjármű értékesítésnél, vagy a gépjármű gyártásnál fejlesztésnél, hanem ezek a kis négykeréken száguldó szerverszobák, ezek azért már a benzines és dízel autóknál is megjelentek.
Záró kérdésem, te vennél egy 7 éves elektromos autót, hogyha kedved szottyanna rá?
Itt újra csak azt tudom mondani, hogy ha kedvem szottyom rá mindenféleképpen, itt újra csak azt tudom mondani, hogy itt föl kell mérni az igényeket. Az az autó paramétereiben, hatótávjában, tölthetőségében, kinézetében, méretében megfelel az én használatomnak, és újra előjön az az axióm, amit minden használt autó vásárlás előtt el szoktuk mondani, hogy gépjárművet csak megbízható és ellenőrizhető forrásból szabad vásárolni, elkerülve ezzel egy jogi húzavonát, vagy egy nagyértékű javítás finanszírozását a későbbiekben.
Köszönjük szépen Válint Péter szakértőnek, a Porsche Pest szerviz igazgatójának, hogy ezeket elmondta. Műsorunk első része véget ért, maradjanak velünk, a hírek után folytatjuk.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.